Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kijelöltek számunkra, és amit megírva találunk Sámuel első könyvében, a 17. fejezetben, a 37-től az 50. versig a következőképpen. Sámuel első könyvének 17. fejezetéből a 37. verstől olvasom. Azután ezt mondta Dávid: az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: menj el, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére részsisakot tett, és páncélba öltöztette. Felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak: nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vetette Dávid ezeket. Kezébe vette a botját, és kiválasztotta patakból 5 sima kövecskét, beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és a paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirosposgás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól: hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak: gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egy hosszú történetnek, egy nagyon hosszú fejezetnek a egy részét kaptuk erre a mai istentiszteletre igehirdetési alapigeként. Azt a történetet, amikor Izrael népe a nagy ellenséggel, a filiszteusokkal harcol, és amikor harcolnak egymással, akkor az a helyzet alakul ki, hogy Izrael népe az egyik hegyen foglal állást, a filiszteusok, az ellenség a másik hegyen, a kettő között ott van egy völgy, és tulajdonképpen nem tudják düllőre vinni a csatát egymással. És akkor egyszer csak váratlanul a filiszteusok közül kiáll egy hatalmas nagy harcos, aki jóval kimagaslik a többiek közül, akit Góliátnak hívnak, és párbajra hív valakit Izrael népéből. De nem egyszerűen csak azt mondja, hogy álljon ki valaki ellenem párbajra, hanem provokálja őket, és elkezdi szidni nem csak őket, hanem az Istenüket is. És ez így megy 40 napon keresztül, Izrael népe pedig csak hallgatja ezt a gyalászkodást, és csak azt látja, hogy milyen félelmetes ez az ellenség, milyen hatalmas ez a Góliát, és senki nem meri magának venni a bátorságot, hogy azt mondja, hogy majd én kiállok, és megvívok Góliáttal. És ebben az időben, közben Dávid, aki otthon van a szülői háznál, azt a feladatot kapja az édesapjától, hogy menjen ki a csatamezőre, hiszen a testvérei közül hárman is Izrael seregében harcolnak, ott vannak egyébként azok között, akik ilyetten néznek szembe Góliáttal, menjen el oda a csatamezőre, vigyen egy kis elemózsiát a testvéreinek is, meg az ezredesnek is, és aztán hozzon hírt felőlük az édesapjának, hogy vajon jól vannak-e a testvérei. És amikor oda érkezik Dávid a csatamezőre, teljesen gyanútlanul, hiszen ő nem harcolni jön, éppen akkor Góliát szidja az Istent, és szidja az élő Isten seregét, és amikor ő ezt meghallja, akkor azt érzi, hogy akkor ki kell állni Góliát ellen. És próbálják őt lebeszélni, először a testvérei, a legidősebb bátyja kigúnyolja, hogy na nem, mit akarsz itt öcskös, hát esélyed sincsen, csak hősködni akarsz. Aztán elmegy a királyhoz, Saulhoz, az is azt mondja, hogy túl nagy falat ez neked, de ő nem hagyja magát, hanem azt mondja, hogy nem, itt ki kell állni, mert az Istent gyalázza az ellenség, és ezt nem lehet hagyni. Drága testvérek, itt kezdődik a mai történetünk, az a része az igének, amit kaptunk igehirdetési alapigeként, és én most, amikor szeretném az Isten üzenetét megfogalmazni ennek az igének az alapján, akkor onnan szeretném kezdeni az üzenetet, hogy Dávid példája engem arra tanított meg, hogy vannak olyan csaták, amikbe váratlanul kerülünk bele. Nem azért kerülünk bele, mert mi elindulunk és harcolni akarunk, hanem azért, mert történnek dolgok az életünkben, kapunk feladatokat, megbízásokat, és egyszer csak ott találjuk magunkat a csatamezőn, és azon a csatamezőn nem lehetünk többé megfigyelők. Nem mondhatjuk azt, hogy ez ránk nem vonatkozik, hanem olyat hallunk, ami miatt be kell állni abba a küzdelembe. Senki nem számított aznap arra, sem Dávid, sem a családja, sem az izraeliek, sem a filiszteusok, senki nem számított arra, hogy ez a Dávid aznap megvív Góliáttal. Egy szokványos napnak indult. Szemben állt a két sereg egymással, gúnyolódott a filiszteus, ahogy szokta, félelemtől lebénultan hallgatta őt Izrael népe, ahogy szokta, és Dávid is arra számított, hogy átadja a csomagot, megöleli a testvéreit, aztán elköszön és hazamegy, és aztán váratlanul ott abban a helyzetben kiderült, elsőként az ő számára, és legfontosabban az ő számára, hogy neki ott akkor nagyon fontos feladata van. Neki kell harcolnia ezzel az óriással. És drága testvérek, lehet, hogy mi vagyunk ez a Dávid. Lehet, hogy mi vagyunk azok, akik hirtelen a csatamezőn találjuk magunkat, és olyan csaták zajlanak ott éppen, amikor az Isten neve csúfoltatik meg. És nem lehet csak úgy tovább menni. Nem lehet azt mondani, hogy én ehhez kicsi vagyok, nekem ehhez nincs meg a megfelelő képzettségem, én messziről jöttem, nekem ehhez a dologhoz nincs közöm, hanem vállalni kell a küzdelmet az Isten nevében. Mert Isten neve nem csúfoltathatik meg. Vagy lehet, hogy mi vagyunk Góliát. Mi vagyunk azok, akik csak önmagukat látják, saját nagyságukat, saját erényeiket, saját talentumaikat, képzettségüket, azt a csomagot, amit eddig összeszedtünk, külső és belső tulajdonságukat egyaránt, ami miatt kiemelkedünk mások közül. És talán azt hisszük, hogy van mire büszkének lennünk, hiszen a számok, a tények minket igazolnak. De nagyon veszélyes dolog az elbizakodottság. Vagy az is lehet, hogy mi vagyunk Izrael népe. Isten népe, amely lebénult, és retteg attól, ami előtte áll. Aki azt érzi, hogy sarokba szorították, és nem látja a kiutat, hogy hogyan lehetne ebből a helyzetből győztesen kikerülni. És nincs, aki merne, vagy nincs, aki tudna lépni ebből az izraeli népből, de mindenki, aki benne van, azon az egyik hegyen, szenved ettől a helyzettől, a tehetetlenségtől, a kiszolgáltatottságtól. Talán egyik, talán másik, talán harmadik, talán mindegyik, melyik vagyunk mi. Hol érezzük azt, hogy az Isten igéje szíven talál? Testvérek, ha érezzük, hogy valahol szíven talál, akkor fogadjuk el ezt, de utána halljuk meg a következő üzenetet, hogy ebben a helyzetben az Isten lép. Isten lép, és megoldást hoz, mert nem akarja, hogy ez a helyzet úgy maradjon, ahogyan eddig volt. A megfelelő időben cselekszik, és felhasználja a megfelelő embereket arra, hogy győzelmet hozzon, és szabadulást az ő népe számára. Nagyon fontos üzenet ennek a mai igének ez. És amikor Dávid ott megjelenik, és azt mondja, hogy majd én kiállok a filiszteussal, akkor úgy áll ki ez a Dávid, és engem nagyon szíven ütött, amikor ez így megfogalmazódott bennem, hogy Dávidnak nincs katonai múltja, de van múltja az Istennel, és ez bőven elég. Katonai múltja nincs, nulla, soha nem járt még csatamezőn, majd később nagy harcos lesz belőle, de az majd a jövő. De eddig ő nem fogott fegyvert a kezébe. Olyan értelemben, ami a katonai dolgokat illeti, soha. De van múltja az Istennel. És amikor ő kijár harcolni, akkor ez a legfontosabb. Az Istennel való múltja. Hiszen amit az Istennel együtt megtapasztalt, azok nagyon veszélyes helyzetek voltak. Csak nem ilyenek, hanem másmilyenek. Pásztor volt. Pásztorként őrizte a nyájat kint a mezőn. És mielőtt azt gondolnánk, hogy jaj, de kellemes pásztornak lenni, mert jaj, de jó, simogatja a báránykákat, meg terelgeti, meg füveslegelők, meg odaül melléjük a patakpartra, és milyen fantasztikus dolog lehet pásztornak lenni a nyájnál, akkor gyorsan eszünkbe juthat az, amire itt hivatkozik, hogy a pásztornak nem csak ezeket kell tennie a nyájjal, hanem életveszélyes helyzetben meg is kell védenie a bárányokat. Hiszen ha jönnek a vadállatok, az oroszlán vagy a medve, akkor azok el akarják pusztítani a bárányokat. És azok a vadállatok, azok nem csak a bárányokra veszélyesek, hanem a pásztorra is. Amikor Dávid kiáll a filiszteussal harcolni, akkor ő úgy áll ki, hogy tudja, milyen az, életveszélyes helyzetben megállni, és megtapasztalni azt, hogy az Isten velem van, és átvisz engem ezen a helyzeten. Katonai harctéren még nem állt, de az élet harcterén, ott, a mezőn, amikor a bárányokat védte, ott már állt, és megtapasztalta nem egyszer azt, hogy nem maga miatt élte túl, és menekültek meg a bárányok, hanem az Isten volt az, aki őt megtartotta és segítette. Amivel eddig szembenézett, az semmivel nem volt kevésbé veszélyes, mint akivel most Góliát személyében szembe kell néznie. Csak azok a régi veszélyek, azok négylábúak voltak, ez meg most két lábon jár. Azok úgy üvöltöttek, hogy nem lehetett érteni, ennek a kiáltozását lehet érteni, mert hallom és értem, hogy milyen szavakat mond ki. De nincs kétsége abban, hogy a veszély ugyanaz, de ugyanaz az Isten is, aki ott van vele, amikor ezzel a veszéllyel szembenéz. És neki ott a mezőn a nyájat kell védenie, itt most pedig Isten kétségbe esett nyáját kell megvédenie, mert sarokba szorították. És nem mernek kiállni magukért, nem mernek harcolni, pedig megtehetnék. Vajon És ez is nagy kérdés ennek a mai igének. Mi személy szerint tudunk-e ilyen nyugalommal és ilyen bizonyossággal, mint ami Dávidban megvolt, szembenézni a saját óriásainkkal, a saját góliátjainkkal, akik ott állnak előttünk, és felidézni az eddigi helyzeteket, akár a személyes életünkben, akár a közösség életében, amikor napnál világosabb volt, hogy az Isten ott volt és cselekedett, és az Isten adta a győzelmet, nem embereken múlt, hanem az Istenen. Akkor, amikor ott állunk az óriás előtt, akkor eszünkbe jut az az Isten, aki már eddig is ott volt mögöttünk? Az Isten cselekedett. Az Isten volt az, aki kihozott a mélységből. Tudjuk-e azt mondani az óriásnak, hogy én nem félek tőled, bármilyen nagy is vagy, mert az Isten nagyobb nálad, és én ezt tudom, mert megtapasztaltam. Testvérek, nem minden csata, amiben belemegyünk, hoz győzelmet. De abban, amiben nekünk kell beállni, ott a múltban megélt hittapasztalataink alapján bátran harcolhatunk. És ez nagyon fontos. És aztán, ami még fontos, mivel kell harcolni? A saját fegyvereinkkel, nem a másikéval. Dávidra hiába adják rá Saul királynak a páncélját, lépni sem tud benne. Odaadják neki Saul király kardját, föl se tudja emelni. Pedig egészen biztos, hogy hadászati szempontból, vagy katonai szempontból az a katonai felszerelés, ami a királyé volt, a legprofibb felszerelés volt. De nem Dávidé. És Dávid azt a felszerelést nem tudja használni, azt az eszközt nem tudja használni, ami nem az ő eszköze, hanem valaki másé. A legjobb katonai felszerelés is lehet haszna vehetetlen. Haszna vehetetlen azért, mert akié, az nem áll ki, hogy harcoljon. Belegondoltunk abba, hogy milyen durva, hogy Saul király simán hallgatja, hogy hogy gyalázzák az Istent és a népet, pedig azt olvastuk róla korábban, amikor megválasztották, hogy egy fejjel kimagaslott a többiek közül. Hát ő is délceg magas ember volt, odaállhatott volna Góliát elé, miért nem állt oda? Ott volt a legjobb fegyver a kezében, a legjobb páncélzat, miért nem állt oda? Haszna vehetetlen volt az az eszköz, ami a kezében volt. Aztán oda akarja adni Dávidnak. Dávid nem tudja használni azt, ami az övé. De tudja azt, hogy neki azzal kell kiállni, amit neki adott az Isten. Amiben őt edzette az Isten. Ami az ő fegyvere, az ő eszköze, amit ő ismer. És ez is nagyon fontos üzenete ennek az igének. Testvérek, amikor bele kell állnunk egy küzdelembe, akkor ne felejtsük el azt soha, hogy nekünk nem a másik eszközeit kell használni, hanem a sajátunkat. Mindenkinek azt, amit az Istentől kapott. És ez igaz a személyes adottságokra, ez igaz a talentumokra, ez igaz azokra a tapasztalatokra, amin az ember keresztül ment. Mindenki azt használja, amikor küzdelembe kerül az Isten ügye, védelme érdekében, amit ő maga kapott az Istentől, és ne a másikét akarja lemásolni, vagy kölcsönvenni és használni. Fontos kimondani magunknak is, és másoknak is, hogy én azzal megyek a küzdelembe, ami az én eszközöm, aminek a használatára engem már megtanított az Isten az elmúlt évek vagy évtizedek során. És nem érdekel, hogy ezt bárki nevetségesnek tartja, vagy kigúnyolja, mert nekem nem emberi szempontoknak kell megfelelnem, hanem győzni kell a csatában. És aztán a következő nagyon fontos üzenet, hogy az ellenségnek tudnia kell, hogy kivel áll szemben. Góliát azt hiszi, hogy ő tudja, kivel áll szemben. Amikor meglátja Dávidot, akkor ő Dávidot látja. Azt a kisrácot, aki hadonászik itt a botjával, akinek esélye sincs egy tapasztalt harcossal szemben. És Dávid pedig világossá teszi azt, hogy én nem téged látlak. Nem jól látod te sem a dolgokat. Hiszen én, amikor téged látlak, akkor azt látom, hogy nem én harcolok veled, hanem az Isten az, aki harcol. Ezt a csatát az Isten fogja megvívni. Neked van kardod és lándzsád, nekem pedig van Istenem. Te magadban bízol, én pedig a mindenhatóban bízok. És igazad van. Tulajdonképpen ezt mondja Dávid. Teljesen igazad van. Nem egyenrangú felek állnak most ki egymással. Nem egyenrangú felek. De itt nem én vagyok a kicsi, hanem te. Mert a te ellenfeled a mindenható Isten. Testvérek, vajon kimerjük ezt mondani, amit Dávid kimondott a döntő küzdelmeink előtt, hogy Isten az, aki itt és most cselekedni fog, vagy csak magunkban fohászkodunk, és majd utólag teszünk róla bizonyságot. Engem nagyon megdöbbentett az a magabiztosság, ahogy Dávid beszél Góliáttal. Lerendezetnek veszi ezt az egész ügyet. Előre elmondja mindenki számára hallhatóan, nem csak Góliátnak a fülébe súgja, hanem úgy, hogy azt a izraeli tábor is, és a filiszteus tábor is jól hallja, hogy ez a csata már eldőlt. Az Isten legyőzte azt, aki tönkre akarja tenni az ő népét. Nem engedi a gonoszt, hogy szétrombolja azt, amit az Isten jónak adott. Ez a csata eldőlt, mert az Isten cselekedni fog. És nem utólag fogja elmondani, hogy megmenekültünk, egyébként ez az Isten volt, hanem amikor még semmi nincs ebből, semmi nem látható, ő már akkor elmondja, hogy megmenekülünk, mert az Isten miatt én ebben biztos vagyok. Merünk-e ilyen bizonyossággal bizonyságot tenni dolgokról, a személyes küzdelmeinkről? Azzal a bizonyossággal, hogy tudom azt, hogy az Isten megsegít. Tudom azt, hogy át fogok jutni rajta. Tudom azt, hogy Istennél van a győzelem, a gyógyulás, a helyreállás. Vagy ott van bennem a kétség, hogy remélem, de majd, ha tényleg meglátom, majd akkor bizonyságot teszek. Dávidnak nem volt kétsége. És tényleg meg is történt a győzelem. Kiállt, nyilvánosan beszélt róla, és mivel tényleg az Úr vezette ebben, nem csak ő akart nagyokat mondani, ezért tényleg meg is tapasztalták a győzelmet. És testvérek, az utolsó gondolat ebből az igéből, hogy milyen hatása van ennek a győzelemnek. Üzenet lesz mindenki számára. Megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben, mondja Dávid a 46. versben. Mindenki megtudja, amikor ez a győzelem megtörténik, hogy van Isten. És ez a mindenki, ez a pogányokat jelenti. Híre megy majd ennek a győzelemnek, hogy megtörtént a lehetetlen. Egy kölyök legyőzte a híres harcost, és a pogányok számára ez nem arról a kölyökről lesz bizonyságtétel, hanem az Istenről, hogy van Istene Izraelnek. Hogy Izrael Istene nem bálvány, akit ide-oda rángatnak, hanem olyan valaki, aki belenyúl a népének az életébe, és kihozza őket abból a nyomorúságból, amiben vannak. És ezt napnál is világosabban azért mutatja meg így, mert egyébként emberileg lehetetlen lett volna ott Dávidnak győzelmet aratnia. Testvérek, amikor beleállunk a küzdelembe, a személyes küzdelmeinkbe, akkor tudatában vagyunk annak, hogy a tét milyen óriási. Hogy nem csak arról van szó, hogy mi magunk megmenekülünk-e, hogy abból a kutyaszorítóból, amibe be lett szorítva a közösségünk, ahol ott kuporgunk a hegy tetején, félve, hogy nem csak az a tét, hogy innen mi kiszabadulunk-e, hanem az a tét, hogy amikor mi kiszabadulunk, akkor meglátja a körülöttünk levő világ, hogy milyen hatalmas dolgot cselekedett az Úr ezekkel. Óriási a tét. A szabadulás, és kifelé, puszta létünkkel a bizonyságtétel a világ számára, a pogányok számára, akik azt mondhatják, hogy igen, van Isten. Ezeknek van Istene, aki élő Isten és cselekszik. Aztán a másik, amikor Dávid ránéz Góliátra, akkor nem csak azt látja, hogy majd a világ mit fog megtudni, megtudja mindenki a földön, hogy van Istene Izraelnek, hanem mit is mond? Ez a következő mondat. Megtudja ez az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Ki az az egybegyűlt sokaság? Az a nép, amelyik ott lapul az egyik hegyen. Isten népe, amelyik szétesett és kétségbe esett állapotban van. Az Isten népe számára is nagy jelentőségű lesz ez a győzelem, mert látni fogják azt, hogy mire képes az Isten, és végre megérthetik azt, és ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy a csatákat nem ők vívják, hanem az Isten. Rengeteg csatába belementek. De ha azt hitték, hogy azokat a csatákat ők nyerték meg, akkor nagyon tévednek. Eddig is az Isten volt az, aki azokat a csatákat vezette, és a győzelmeket adta. És ezután is így lesz. És ebben erősíti meg Dávidnak ez a mondata azokat, akik ezt hallják, hogy megtudjátok, hogy az Isten harcol értetek, hogy az Isten győzött értetek, hogy az Isten szabadító, megmentő, újjáteremtő Isten. Senki nem mert kiállni Góliát ellen, mert azt hitték, hogy saját erőből kell győzni. Pedig nem. Az Isten erejével kell megharcolni a küzdelmet. És testvérek, én azt gondolom, hogy ha legközelebb bármilyen dolog van előttünk, bármilyen helyzetben, személyes életünkben, vagy a gyülekezetünkben, vagy bárhol, akkor ezt soha ne felejtsük el, hogy ne engedjük magunkat megfélemlíteni, hanem jusson eszünkbe az Istenre nézni, arra az Istenre, aki meg akarja menteni az övéit, és aki készíti a szabadulás útját az övéi számára. Ha Istent kigúnyolja valaki, vagy kialakul egy olyan helyzet, ami csúfságára válik az Istennek, akkor az Isten belép oda, és győzelmet és szabadulást akar hozni. Ne hunyászkodjunk meg, ne féljünk, hanem engedjük Istent harcolni értünk. És a legnagyobb csata hol történt? A Golgotai keresztnél. A legnagyobb ellenség legyőzetett. Amikor harcolunk a bűn ellen, a saját bűneink és mások bűnei ellen, akkor azzal a tudattal álljunk be ebbe a harcba, hogy legyőzetett az ellenség. Mert Isten megvívta ezt a csatát Jézus Krisztus által. Nekünk nincs félnivalónk semmitől és senkitől, mert az Isten jót akar, életet akar, üdvösséget, szabadságot akar. Legyen így, ezért imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te vívod a csatát, és köszönjük azt, hogy biztos a győzelem, hiszen az, hogy te meg akarsz minket menteni, az nem kétséges. És hogy te fel tudsz használni helyzeteket, embereket arra, hogy megvalósuljon az, amit te elterveztél számunkra, hogy dicsőíthessen téged mindaz, aki ezt látja, és mi magunk is dicsőíthessünk téged, az nem kérdéses. Köszönjük neked, Urunk, ezt a győzelmet, és köszönjük neked azt, hogy te vagy a minden, te vagy a mi életünknek is, és te vagy egyházunknak is az Ura. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Amen.